Isten áldott mindenkit. Mai nap az Isten erejéről lesz szó. A harmadik alkalommal, de nem utolsó alkalommal, még nagyon gazdag az ige ebben. Azért osztottam ki azoknak, akik itt vannak, a papírt, nem azért, hogy nézzétek, hanem azért, hogy amikor majd ige jön, akkor nézzétek, léci. Jó? Tehát azt, mert hogyha egyébként olvasgatjátok meg ilyesmi, akkor nem tudtok annyira figyelni. Úgyhogy kérlek, akkor vegyétek kézbe, hogyha jön az ige, akkor azt majd innen tudjuk elolvasni, csak azért, hogy ne kelljen keresgetni a Bibliában, meg a telefonokban, és így ez segít minket. Jó? Na, a mai nap az Isten erejéről lesz szó. Először arról fogunk beszélni, hogy kicsoda Isten, erről már többször beszéltünk. Van egy kis visszhang. Aztán arról fogunk beszélni, miután az lesz, kicsoda Isten, utána arról fogunk beszélni, hogy milyen ez az erő, az Isten ereje, az milyen, és végül pedig a gyakorlatról, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Végülis eddig is erről volt szó, csak most újabb és újabb igéket hoz Isten fel ezekről a dolgokról, és újabb összefüggéseket láttat meg velünk, és rendkívüli gazdagság. Tehát mindenki kösse fel a nadrágát, mert hatalmasat fogunk már repülni. Mert hogy az egész, tehát befoghatatlan és felfoghatatlan az a mérték, meg az a nagyság, ami az Istennek az ereje. És hogyha egy kicsit is elkezdünk ezzel foglalkozni, már fellő egy rakéta. Tehát az egésznek a célja, a célunk most, de az életben is a cél, a legfőbb cél az, hogy meg, ahogyan Pál a Filippi levélben írja, a Filippi 3.10-ben, itt az első igényben, hogy az a cél, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának az erejét. Tehát, hogy megismerjük őt, Istent, hogy ő milyen, és az ő feltámadásának az erejét. Azt a dinamis erőt, amiről eddig is már beszéltünk, hogy ebből származik a dinamit. Ez egy robbanásnyi erő, ami az egész univerzumot megalkotta. Egy olyan erő, ami a bolygókat mozgatja a pályákon, minden másodpercben egy új csillag születik, ilyen erő az, amiről most itt szó van. És az, hogy az a célunk, hogy mi megismerjük őt, Istent, és az ő feltámadásának ezt a hatalmas erejét. És ugye ez a dinamis erő, ez az, ami jelentésében erő, hatalom, csoda, hadsereg, ezt a jelentéstartalmat jártuk körbe a múltkor, és készült rá a felvétel, hogyha bárkinek kell, meghallgathatja. Kicsoda Isten, aki ezt az egészet képviseli. Ő, miket mond az ige arról, hogy kicsoda ő, kicsoda Isten, aki ezt az erőt birtokolja, aki maga ez az erő. Azt írja az ige, hogy Isten maga a szeretet. Ő a teremtő Isten, ő az Atya, királyok királya, uraknak ura, ő a seregek ura, ő az erős Isten, ő a menny és föld királya, ő a jelenlévő, aki itt van, ő a vagyok, aki volt, van és lesz, az örökké létező, volt, van és lesz, vagy más néven örökké való, ő a felséges, magasságos, aki gondoskodik, az a neve, hogy gyógyító, szabadító, ő a mindenható, mindenható. Ő a mi győzelmünk, ő a mi győzelmi zászlónk, ő a békességünk, ő az igazságunk. Ő ugyanakkor az Istennek a fia, ő Júda oroszlánja, Immanuel, aki velünk van, a jelenlévő. Az Úr, aki az én pásztorom, aki a ti pásztorotok, emiatt nem szűkölködöm. Ő a megváltó, ami azt jelenti, hogy ő kifizette a bűneinknek az árát, hogy nekünk ne kelljen, nem kell kifizetni a bűneid árát. És így Istennek a kegyelme és a felmentése az, ami a tiéd. Ez a tiéd, és a miénk. Az, hogy ő nem haragszik rád, hanem szeret, és ő felment. Ő Jézusban mindenből felment téged. Azért, mert szeret, a kegyelem a tiéd. És ő a Szent Szellem, aki a bátorító, a vigasztaló. Ő a védő ügyvéd, aki Jézust feltámasztotta a halálból. Micsoda erő, aki feltámaszt a halálból. Ő az, aki vezet. Ő az, aki terel. Ő az, aki megtanít, hogy melyik úton kell járnod. És ezért nem kell, hogy elveszél, nem kell, hogy kolbászoljál, nem kell, hogy témferegjél, nem kell, hogy kovályogjál, mert ő vezet és megtanít, hogy melyik úton kell járnod. Neki gondja van rád, mert ő a gondviselő, ő az, aki viseli a gondot helyetted. És pakolhatsz, és minden terhedet minden nap átadhatod neki, mert ő viseli a gondodat. Ő hordja, ő cipeli a terheket, és neked nem kell. Nekem se kell. Ah, ez szuper, különben meghalnék. Nem kell. Nyugodtan add neki a terhedet, a gondjaidat, mert te úgy sem bírod. Én sem bírom. Ő meg már úgy is belehalt, és neked meg nem kell. Nem kell belehalnod az életnek a terheinek a cipelésébe. Nem kell alatt roskadoznod, nem kell görnyedned, és felegyenesedhetsz, mert benne lehet és van tartásod, mert ő egy olyan erő, ami megtart téged kívül, és megtart téged belül. Olyan erő. Legközelebbre kikeresem nektek azt a kísérletet, azt a fizikai kísérletet, amit szeretnék lejátszani, de biztos előttetek van egy kép. Van egy... üveg, valamiféle, hogy hívják ezt, ilyen can, hogy hívják ezt, ilyen konzervdoboz mondjuk, igen, és akkor ezt melegítik, vagy különböző eljárásokkal lehet elérni azt, hogy belül legyen egy relatív vákum. És amikor még nincsen benne vákum, hanem a normál légkörű nyomás van benne, akkor ugye szépen áll ez a fém doboz, mondjuk, igen, vagy kanna, igen. És amikor megjelenik benne ez a relatív vákum, ugye nem tudunk benne teljes vákumot csinálni, mert jó, fizikai oka van ennek, de relatív vákum, nagyon kicsi nyomás, majdnem semmi nincs benne. És ebben az esetben a normál légköri nyomás, ami egyébként is körbevesz, és szépen elnavigálunk benne, tehát létezünk így, megyünk ide-oda, de amint nincs belül tartás, és nincs belül semmi, a normál légköri nyomás teljesen összeroppantja. És ilyen így összeroppan az egész, és így összeasszik, és így nagyon komoly. Ez egy csodálatos példa arra, hogy milyen az, amikor van benned erő, meg amikor nincs. Amikor van benne tartalom, meg amikor hiányzik. És erre, tehát, hogyha és az, ami bennünk van és lehet, az nem csak egy sima légköri nyomás, ami egyébként is egy nyitott palacban benne van, hanem az Istennek az ereje, hogyha benned van, akkor nem csak a normál légköri nyomás nem tör téged össze, vagy nem roppant össze, hanem semmi nem roppant össze. Tehát... jöhet akkor sokkal nagyobb nyomás, mint az általános nyomás, ami jön az életből, a levegőből, az életed során bármiből, mert hogyha ez a dinamit erő van benned, akkor jöhet akármi. Az 1 Korintus 1.18-ban van a következő igénk, mert a keresztről szóló beszéd, egyébként ez az a logosz, ahogyan kezdődik a János evangéliuma. Tudjátok, a kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és ő volt az ige. A logosz, aki egyébként Jézus, továbbiakban kiderül ott a János evangéliumak elején. Ő a kijelentés, ő a... Tehát ez, a keresztül szóló beszéd maga a logosz, az, ez a kijelentés, ami kezdetben már eleve volt. Ez bolondság vagy ostobaság azoknak, akik elvesznek vagy elpusztulnak, de nekünk, a megmenekülőknek, nekünk, akik megmenekülünk, üdvözünk, az Istennek a dünamisz ereje. Tehát ha azt keresjük, hogy mi az Istennek az ereje, akkor például az ige, eleve a keresztnek az üzenete, az, hogy Jézus meghalt, feltámadt, megbocsátott, felmentett, és ő kegyelmes Isten, ez az üzenet, ez már önmagában az Istennek az ereje. Ez az Istennek az ereje. Ez bolondság lehet akárkinek, és az is, lehetünk ebből a szempontból kattant hívők, de ez nekünk az Istennek az ereje, ez az üzenet. Na milyen ez az erő? Sajnos elfelejtettem elhozni. Készült egy festmény a 97. Zsoltárról, amit, hogyha jártatok nálunk, még nem mindenki az láthatta hálószobánkban áll a falán. Narancssárga, így mindegy, el kellett volna hozni, elnézést, majd elhozom. 97. Zsoltár ihlette, uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget, felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és megemészti ellenségeit mindenütt. Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. És ez egy olyan kép, ami szerintem arról az időről szól, amikor Jézus visszajön, és dicsőségben, fényben megjelenik, és mindenki látni fogja az ő dicsőségét. És azt írja az ige, hogy még a hegyek is elolvadnak. A hegyek elolvadnak, a föld megremeg. Másik helyen azt írja az ige, hogy az ég leszakad. Hát mi lesz ott? Szóval óriási. Micsoda erők azok, amikor az ég leszakad, és a hegyek elolvadnak az Úrnak a dicsősége előtt. Micsoda fény lesz ott, micsoda szeretet. A Filippi 2:8-11-ben van egy híres idézet arról, hogy Jézusnak a neve mit jelent. Jézusról szól ez, megalázta magát Jézus, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére meghajoljon minden térd. Az égben, a földön, az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Most Jézusnak a neve egy akkora erő, hogy amikor ő meg fog jelenni, akkor ott mindenki térden lesz. Azok is, akik eddig azt gondolták, hogy ő nincs, és azok is, akik végig azt gondolták, hogy és hitték, hogy van, itt nem lesz itt kérdés, mindenki térden lesz. Mindenki. És most képzeljük el azt, megjelenik Jézus, és az egész földkerekségen mindenki letérdel az ő dicsősége előtt. Micsoda hatalom és fenség az, ami az egész világot térdre kényszeríti. Óriási. Most ez az erő, a feltámadásnak az ereje. Az Abcse 2:24-ben van egy nagyon jó leírás arról, hogy milyen ez, de őt, Jézust, Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Jézus ugye meghalt, és aztán, hogy ez lehetetlen volt, hogy Jézus meghalt, ezért Isten őt feltámasztotta. Most az az erő, ami erősebb és hatalmasabb, mint a halál, aki egy embert, aki egyébként Isten is, fel tud támasztani a halálból. Ez egy olyan dimenzió, én nem tudok elképzelni ennél nagyobb erőt, aki még a halálnál is erősebb, és legyőzte a halált. Az Efézus 1:17-21-ben Pálnak egy imádsága szerepel. Ugye ez az egész efézusi levél Pálnak az imádsága, ami egy rendkívül gazdag, burjánzó, topzódó imádság. Ennek ez egy ilyen kiragadott része, és annak is csak egy része lesz az, amit most nézünk, de érdemes az egészet elolvasni, és magunkévá tenni. Szóval Pál kérte Istent, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatásnak a szellemét, hogy megismerjétek őt, hogy megismerjük Istent, ugye, hogy kicsoda Isten, meg milyen Isten, és hogy világosítsa meg a ti szívetek szemeit, hogy meglássátok, hogy milyen reménységre hívott el titeket, hogy milyen gazdag az ő dicsőség, az ő örökségének dicsősége, pompája, nagyszerűsége a szentekben, bennetek, bennünk a szentekben, milyen hatalmas az ő örökségének a dicsősége bennünk. És milyen mérhetetlenül nagy, azaz mindent felülmúló, meghaladó, túlszárnyaló, kimagasló, rendkívüli és fenséges nagyság. Ő, az ő dünamisz ereje rajtunk hívőkön. Pál ezt kéri, hogy mi ismerjük meg, hogy micsoda erő és hatalom az, ami bennünk és rajtunk az Isten ereje által ott van. Hatalmának az erejével működött Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben fejjebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden dünamisz erőnél és uralomnál, minden méltóságnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban és ebben a korszakban, hanem az eljövendőben is. Na most itt, hogyha nagyon hasogatjuk a szőrszálakat, még akkor is az szerepel, hogy a szentekben. És az a... égekötő, vagy micsoda az, hogy banben, ez konkrétan az szerepel ebben, hogy milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentekben. És a másik pedig, amit ugye használ, hogy milyen mérhetetlenül nagy, ugye milyen túlszárnyaló, kimagasló, rendkívüli az ő isteni dünamisz ereje rajtunk hívőkön, tehát bennünk és rajtunk. Tehát magyarul az ő ereje és hatalma mi bennünk, és mi rajtunk is. Amikor Jézus azt mondta Péternek, ugye te pedig Péter vagy, aminek a jelentése kőszikla, tehát te Péter vagy, szikla vagy, és én erre a sziklára építem az egyházamat. Az egyház az az eklézsia, ami népgyűlésgyűlök ezelt, az egyház, hívők közössége. Mi így, meg mindenki, aki hisz. Tehát te Péter vagy, szikla, és én erre a sziklára építem az egyházamat, és a pokol, a sír, a halál, az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta. Nem kap erőt, nincs ereje, nem képes rá, és nem kerekedik felül. Tehát ez, hogy Jézus azt mondta Péternek, hogy ő rá, meg erre a sziklára építi az egyházát, és ezen még a pokol kapui sem vesznek erőt. Ez micsoda erő és védelem, amikor még a pokol kapui sem tudnak diadalmat aratni. Fantasztikus. A gyakorlatot, ha nézzük, hogy nekünk mi közünk is van ehhez az erőhöz, akkor megnézhetjük a Filippi 4.13-at, amiről készült egy külön dal is, hogyha beírjátok esetleg a YouTube-ra, hogy sófár tábortüzes dicsőítés, mindenre van erőm a Krisztusban, egy nagyon jó verzió, egy aranyos kis visszafogott csapat, viszont nagyon jól megtalálták ott, és ezt még erőteljesebben lehet csinálni. Mindenre van erőm abban, aki megerősít. Ugye abban, Jézusban van az erőm, aki megerősít. Mindenre van erőm. Ez azt jelenti, hogy mindenre. Mindenkire, az összesre és az egészre van erőm. Azaz, erős vagyok és képes vagyok mindenre benne. Aki megerősít. Az ő dünamisz erejével erősít meg. Tehát ez a megerősít, itt ugyanaz a dinamit erő, amivel a bolygókat mozgatja. Azzal erősít meg, és ezáltal van erőd a mindenre. Aztán a Filippi 2.13-ban szerepel az, hogy Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszéséért, a jókedvéért. Hogyha megnézzük azt, hogy mit is jelent ez részleteiben ez az ige, akkor ebben az szerepel, hogy Isten az, aki munkálja. munkálja, kimunkálja, tehát benned, Isten az, aki ezt kimunkálja. Tehát neked saját erőből nem kell erőlködni, nem kell izzadságszagúan erőltetni az egészet, hogy te erős vagy, hanem ezt Isten kimunkálja benned, hogy te erős vagy. És ő az, ez a munkája, ez, hogy ő kimunkálja, ez olyan jelentéssel bír, hogy ő úgy befolyásol, és úgy hat rátok, hogy ő kimunkálja, azt létrehozza, működteti, és végrehajtja bennetek azt, hogy te akard, és a cselekvést, az, hogy te ezt megvalósítsd, magát a működést, az, hogy meg tud csinálni mindazt, amire van erőd benne, azt ő munkálja ki. Az, hogy ezt te hogyan valósítod meg, azt is ő munkálja ki. Ez zseniális. Tehát magát a megvalósítást, a működést, a végrehajtást ő munkálja ki. Azt írja az igének a végén, hogy az ő tetszéséért, az ő jókedvéért. Magyarul az egészet azért csinálja Isten, mert ez neki tetszik. Ezért. És azért, mert ettől neki jó kedve van. Tehát ő fogja az ő erejét, odaadja neked, hogy ez működjön benned. Ő még a működtetést is csinálja, és az egészet azért csinálja, mert ez neki tetszik. És ő neki ettől jó kedve lesz. Úgyhogy, ha Istennek ez a motivációja, hogy te az ő dinamisz erejével éljél, és ezáltal éljed az életedet, akkor ezt azért csináld nyugodtan, mert ez neki annyira tetszik, hogy ez eleve ezért csinálja. És neki ettől nagyon jó kedve lesz. És nyilván nem azért kell tepernünk egész életünkben, hogy így mindenképpen úgy működjünk, hogy Istennek jó kedve legyen tőle, mert sajnos nem mindig sikerül egyáltalán. Beszéljetek a Csabival vagy a többiekkel, hogy fú. De legalább az ott van az, hogy ő segít. És ő ezt kimunkálja, és megvalósítja. És ez neki tetszik, és ettől neki jó kedve van, és akkor ő is örül, meg mi is örülünk, és mindenki örül. Ez nagyon jó. A következő igénk, a Filippi 3:14-21. Na most ezt, nézzük ki, ezt még nem írtam ki, mert a legutolsó pillanatban került bele. Filippi 3:14. Na figyeljetek. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hitáltalati szívetekben, szeretetben meggyökerezve és megalapozva, rooted and grounded, meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, a hosszúság, a magasság, a mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Istennek az egész teljességéig. Itt ezek olyan dimenzió megnyitások, amit nem is lehet felfogni, meg befogni. Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni, az ő bennünk munkálkodó ereje, dünamis ereje szerint. Azért a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus áldal minden nemzedéken át örökké. Amen. Szóval itt is ugyanaz szerepel, mint az előző igében, hogy a bennünk munkálkodó dünamis ereje szerint hajtja végre ezt az egészet. A Kolossé 1:29-ben szerepel az, hogy őt hirdetjük, mármint Jézust hirdetjük, most 28-ról olvasom, őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden ember tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban. Ezért fáradozom én is, ugye azért fáradozott. Egy pár hajótörés, pár megkövezés, így halálra kövezték, ilyesmi, és ezek ugye, ezeket ő enyhe szenvedésnek nevezte, light afflictionsnek. Tehát ez azért, hogy mondjam, ha ez az enyhe szenvedés, akkor így szerintem mi azt hiszem befoghatjuk a szánkat. Szóval ezért fáradozik ő is, tusakodva az ő ereje szerint, amely hatalmasan munkálkodik bennem. És hogyha megnézzük az ógörögöt, azt mondja, fáradozom küzdve az ő erő megnyilvánulása szerint, ami működik, az Istennek az erő megnyilvánulása működik az én dynamis erőmben. Ez nagyon érdekes, az összes többi helyen úgy emlegeti az ige ezt az erőt, mint az Istennek az ereje, és itt Pál úgy nyilatkozik, hogy az Istennek az erő megnyilvánulása, ami működik az én dynamis erőmben, mi nyilván Istentől van. Csak hogy ezzel már ő olyan szinten azonosult, hogy ezt ő úgy fejezte itt ki, mint az ő egyébként már a sajátja. Na, nagyon jó, úgyhogy jussunk el nyugodtan idáig, hogy ez a dynamis erő, ez a miénk. Aztán, ha egy kis ószövetségi kitekintést veszünk, Józsué 1.19-ben szerepel az, hogy megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Légy erős, olyan értelemben, hogy légy erős, és légy képes, nyugodtan, és legyél bátor, másik fordítás szerint férfias, és szerintem ez nyugodtan szól nekünk is, tehát ilyen értelemben nyugodtan legyünk férfiasak, hogy legyünk bátrak. És ez, amit itt mond, nyilván ez Józsuénak mondja, stb., de hogyha ezt az ember olvassa az igét, számomra például ez a felszólítás teljesen sajátom, ez a réma, ami úgy rádugrik, ami megszólít, ami a tiéd is azzal együtt, hogy ezt akkor Józsuénak mondta Isten, de hogy nekem is parancsolja Isten, és hiszem, hogy nektek is parancsolja Isten azt, hogy légy erős, légy képes, és légy bátor, légy férfias, és ezt ő megparancsolta. Ezt ő nem kedvesen kéri, nem azt mondja, hogy haj, bébi, hogyha van kedved, akkor fontold meg esetleg, hogy figyelme vehetnéd azt majd egyszer, ha gondolod, ha van kedved, hogy lehetnél egy picit bátrabb. Ez nem ilyen. Ez egy parancs. Hol van parancs? Parancs utasítás van hadseregben. Például, hogyha valaki itt most hivatásos katona lenne, ismerünk egy ilyet, aki őrzi a koronát, őneki, hogyha parancsolnak valamit, akkor ott nincsen appelláta, nincs. Tehát ő azt megcsinálja. És ellentmondás sincs, alternatíva sincs. Tehát az van, hogy a parancs az arra való, hogy végrehajtsák. Még ezen kívül van parancs a hajózásban, apukámtól tanultam, hogy amikor ő volt a kapitány a hajón, akkor azt mondta, hogy innentől kezdve utasítások vannak, de inkább hívjuk parancsnak. Parancs az, hogy most az orbitollát fel, le, ezért most ide mész, oda mész, és ezt megcsinálod, mert sok ember élete múlik rajta, és éppen ezért ott nem kérések vannak. Ezen kívül hol már mi parancs? Repülőn, igen. Most voltunk a múlt héten, Petiék, jó voltából az Aeroparkban, az egész Feri egyen körbe, vagy hát Viszpenc repülőtér körbe vezettek. Sokat meséltek arról, hogy hogyan működik a reptér és a légiforgalom, mind a földi irányításban, mind a fent, és a kettőnek a fegyelmezettségében. El is mondta, hogy ez egy katonai jellegű módon működő gépezet. Hogyha itt nem mindenki azt csinálja milliméter pontosan, mint amit kell, akkor ott nagyon komoly károk lehetnének. De mindenki ezt komolyan veszi és betartja. Utasítások vannak, parancsok vannak. Úgyhogy beszéltem nemrég egy anyukával, anyukatársal, akinek a férje a haditengerészetnél dolgozik. Na most mesélte az ő életükről, hogy milyen jellegű volt, és ő is ezt mondta, hogy itt nincsen szándék, itt nincsen szempont, vagy az, hogy te mit szeretnél, maximum kérvényeid lehetnek, de azok se. Tehát ott elmondják, hogy te mit csinálsz, te odamész, mennyit dolgozol, mikor vagy beosztva, és ez így van. És akinek ez nem tetszik, nem kötelező a haditengerészetnél dolgozni, de egyébként, mivel esküdtettél, ezért már ott dolgozol és kész. És éppen ezért, hogyha bárki ezt nem jól viseli, akkor ki lehet belőle szállni, és az se biztos. Hát nem. És most még a kórházakban is ez van. Beszéltem egy másik anyuhatárssal, aki azt mondta, hogy olyan különlegessé minősítették a jogviszonyukat, hogy nem lehet felmondani se. Tehát, hogyha most... Igen, legalábbis az ő, mint orvos nem mondhat fel. Korábban, most már feloldották? Ez nyár elejé információ, ez júniusi. Azóta már lehet, hogy változott. Mindenesetre akkor képzeljük bele magunkat akkori helyzetbe. Lehet, hogy most már nem ez van. Nem mondhat fel. Tehát azt jelenti, hogy neki be kell menni, el kell látni a munkáját, és nincs appelláta. Nem cserélhet munkahelyet, nem válthat, hanem ő ott van, és kész. Egyébként pedig vezényelhető. Úgyhogy ezeket a példákat csak azért hoztam, hogy vannak ténylegesen olyan szakmák, amik nem olyan szabadok, mint mondjuk a miénk, hogy igazából válthatunk, amikor szeretnénk, és vannak szempontjaink, meg lehetnek szempontjaink, hanem ez olyan, hogy parancs van. És Isten nem így parancsol, hogy akkor te most ezt megcsinálod, egyébként fogd be, csöndbe maradsz, hanem ő nagyon kedves. Ő nagyon figyelmes, ő egy gentleman. Tényleg, soha nem ront ránk, nem szid le, nem vádol. Aki vádol, az más, az a gonosz. Ezzel együtt vannak a Bibliában parancsok. Vannak olyan utasítások, amiket ő tényleg nagyon komolyan gondolt. És egyik se olyan, hogy mondjam, olyan, tehát egyik se rossz, vagy túlzás, mindegyik a szeretet és a növekedés irányába mutat. Tehát, hogy amiket ő ennyire komolyan gondolt, hogy ő parancsformájában például az, hogy szeresd Istent, szeresd a felebarátodat, ezektől a parancsoktól működik az élet, működik ez az egész teremtett világ, amit ő kitalált. És hogy nyilván azért parancsoljam ezeket meg, mert ugye ő az alkotó, mint amikor egy valaki designer vagy egy konstruktőr megalkot egy szerkezetet, van hozzá egy használati utasítás, user manual, aztán, hogyha betartod, akkor fog működni rendesen a cucc, amit vásároltál. Na most az egész teremtett világ is ilyen. Az, hogy ezt ő csinálta, az egészet, és ő tudja azt, hogy ez hogyan működik jól, és az itt van ebben. És ebben vannak ilyen erőteljesebb iránymutatások vagy szabályok, amik parancsok, amiket, hogyha megcsinálsz, akkor egyébként élni fogsz. Csak ennyi, élni fogsz, és a dolog fog működni. Például az egyik ilyen, hogy légy erős és bátor. És ezért te legyél erős és bátor, és ne legyél erőtlen, hanem legyél erős. A következő igénk az János 14:19. Jézus mondta tanítványainak, még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert élek én, mert én élek, és ti is élni fogtok. Na most, amikor ezt olvastam először, akkor így megpendült egy ilyen harang, hogy élet, és ez olyan élet. És hogy nézzem meg ezt a Strong Konkordanciában, hogy ez egy olyan élet, hogy ez milyen az az olyan élet. És hogyha megnézzük, hogy mit jelent ez a szó az eredetiben, ez az élet, hogy élni, kigyűjtöttem az összes ide vonatkozó jelentést. Élni. Élni, tehát ez azt jelenti, hogy a Jézus szerinti élet, ez az az élet, ami Jézusban van. Élni, azaz megtapasztalni az életet, mint az Istennek az ajándékát. Nem élettelenül és nem halottan. Élni, folyamatosan élni, tehát nem ilyen meghalni, feltámadni, és meghalni, és belehalni, és aztán megint valahogy feltápaszkodni, és élni, hanem folyamatosan élni, és erősnek lenni. Szerintem ezért gondolt itt a harang, mert hogy élni és erősnek lenni, szemben azzal, amit érdemelnénk a bűneink miatt, tehát nem úgy, mert ugye a bűneinknek a következménye az a halál, tehát nem úgy, ami az lenne, a következmény, hanem ezzel szemben érdemeinken ellenére élni. Élet, azaz többé nem halott, hanem felgyógyulva és helyreállítva az életbe. Ahogyan Jézus is halott volt, és feltámadt, és él. Helyre lett állítva az ő élete, és él. És mi is Istennel teljes elveszettségben voltunk, de kifejezhetetlen mértékben voltunk elveszve. Olyan olyan következményekkel, hogy ez egyszerűen tényleg síralmas. És ebből, mindenből Isten helyreállított. És élünk, élünk. Ez lehet egy erkölcsi értelembe vett halál is, amiből belépünk egy új életbe, amit Istennek szánunk, és ami Isten számára elfogadható. Hát hogy ne lenne elfogadható, amit neki adsz? Ő arra vár folyamatosan, hogy te adjad magad neki. És ő tárt karokkal vár. Olyan tárt karokkal, mint a tékozló fiúban az atya, aki, tudjátok ezt a történet, tudom, hogy ti tudjátok, csak hogy nem mindenki ismeri, hogy a fiú kikért az örökségét, elment, és paráznanőkkel eltékozolta, prostituáltakkal eltékozolta az apjának a vagyonának a felét. És mindent elherdált. És amikor már egészen lent volt, és már a disznóknak moslékából sem kapott enni, és annyira éhezett, és akkor átgondolt, hogy igazából ez itt nem jó, ahol vagyok. Most, hogy visszamegyek, bocsánatot kérek apától, és hát remélem, hogy szolgának visszafogad. És amikor ő ezt így, tehát erőt vesz magán, elindul, és még távol volt, amikor az apja meglátta őt, ez azt jelenti, hogy ő figyelte, és várta, és az apja elé szaladt, és ez azért nagyon komoly, mert földigérő ruhájuk volt, amit ő neki fel kellett vennie, hogy ő tudjon szaladni, akkor az emberek nem szaladtak. Nagyon gazdag emberek főleg nem szaladtak, hanem ők így vonultak. De ő nem. Ő fogta a földigérő ruháját, felvette úgy, meg kellett fognia, hogy ő odaszaladhasson, és ő elé szaladt, mert már várta. És a fi, és odament, megölelte, és megcsókolta. És aztán a fiú csak ez után kezdte el az ő mondandóját, hogy hát elnézést vétettem az égen és terén, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezek. És hallottam egy fantasztikus prédikációt, Cseli Kálmánt, ez a megtérésemnek egy nagyon komoly pontja volt. Amikor ezt a példázatot hallottam, meg erről egy 10 alkalmas sorozatot, Pasarétán, hogy a tékozó fiú, és hogy Jézus sok példázatban elhelyezte magát, mint egy ilyen kis szignót, tudjátok, hogy ezt a festményt én festettem. És hogy ebben a történetben Jézus az atyának a csókja, az a megelőlegezett, még a bűnvallás előtti szeretett kifejezés. Mivel ugye, még amikor mi még bűnösök voltunk, ő már meghalt értünk, ő már elintézett mindent, amikor mi még bocsánatot se kértünk tőle, amikor még fel se ismertük, hogy mi bűnösök vagyunk, voltunk, sőt, még nem is éltünk, még nem is léteztünk, ő már megerőlegezte az egész helyreállítást azzal a csókkal, ami egyébként Jézusban Istennek a kifejezése felénk, hogy szeretlek, visszafogadlak, gyere, enyém vagy, nyugodtan. És jó, aztán azért meghallgatta a bocsánatkérést, mert szerintem a fiúnak kellett ez. És azt mondta rögtön a szolgáknak, hogy gyertek, vágjátok le a hízott borjút, adjatok gyűrűt az ujjára, hatalom, teljes visszaállítás az ő fiúságába, sarut a lábára, nemesi szintre emelte őt fel, nem szolgai szintre, nem mizit láb, sarut a lábára, és vigadjunk, és örvendjünk, mert ő az én szeretett fiam, aki meghalt, feltámadt, elveszett, és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. És aztán jött ugye a tesó, aki pampogott, de az már egy másik kérdés. Na most, Istennek a szíve ilyen, ő vár, és nem érdekli az, hogy hol tékozoltál el mennyit, nem érdekelte, hogy milyen bűnökben fetrengtél, meg mennyire mocskos lettél, nem érdekli, hanem őt az érdekli, hogy gyere, gyere, mert várlak, mert úgy szeretlek, és szeretnélek helyreállítani, szeretnélek megerősíteni, és tárt karokkal vár, és figyeli az utat, hogy mikor jössz már, és folyamatosan csak azt lesi, hogy gyere, gyere, mert várlak, és itt van nálam minden gazdagság, ami neked kell, és mindent oda tudok neked adni, amire szükséged van, mindent, és bennem megnyugodhatsz, bennem megelégedhetsz, mert itt nálam élet van, olyan élet, igazi élet. Mert hogyha tovább megyünk, a következő része a Strong Konkordanciának, hogy hát ugye szokták mondani, hogy átvitt értelemben, de itt nem azt mondja, hogy átvitt értelemben, hanem nyomatékosan és határozottan a következőket jelenti. Tehát még tehát hogy milyen érdekes, hogy mennyire itt ebben is benne van az az erő, amiben még egy szótáros is azt fogalmazza meg, hogy nyomatékosan és határozottan a következőket jelenti ez az élet. Élni azt jelenti, hogy élvezni az igazi életet. Igaz életet élni, ami méltó, hogy életnek nevezzék. És nem egy döglődés, nem egy vánszorgás, hanem igazi élet. Aktív, áldott, végtelen az Isten királyságában. Ez az élet, ezt az életet a maga teljességében Jézus élte, tehát ő az, aki ezt megélte, úgy igazán. Az atyának köszönte ő ezt az életet, és azt mondta, hogy ő ezt az életet megosztja azokkal, akik hisznek, azaz velünk. És hogyha nem hiszel, akkor meg higgyél, mert ez az élet vár rád. Ennek a szellemi életnek pedig az eredménye, az jó gyümölcsök termése, és ugye erről is, tehát ezt is jelzi, hogy onnan ismerszik meg a fa, hogy milyen gyümölcse van, és hogyha jó gyümölcsöt terem, akkor onnan tudjátok meg, hogy milyen az a fa. Tehát ez az élet, az Istenben élt élet, az jó gyümölcsöket hoz. Az ószövetségben ez az élet, az a legboldogabb élet, élvezve a papi áldásokat. Ugye az ószövetségben a pap, ő egy kiemelt szereplő volt, ő volt közvetítő, mutatta be az áldozatokat, stb. De ugye, mint tudjuk, az ószövetség óta király, papság, szent nemzet vagyunk, mi ránk is vonatkozik, abszolút a papi áldás. Úgyhogy ez az élet, a papi áldásokra együtt, ez még ószövetségi szempontból is mind a miénk. Hasonlat erre az életre, az élő víz, forrásvíz, ami ugye Istennek a szelleme és az igazsága, ahogyan feltör, felfrissülést hozva, azt jelenti, hogy egy életet adó, élethez nélkülözhetetlen erőben élni. Tehát ez az élet, ez egy olyan erő, ami az élethez nélkülözhetetlen. Természetfeletti kegyelemben, az Istennel való kapcsolatban és közösségben élt élet, amiben az az erő van, ami az élethez nélkülözhetetlen, az igazi élethez. És Jézus ugye azt mondta, hogy aki hisz bennem, ahogy az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak a bensőjéből. Na most, ugye van környezetórából, remélem emlékeztek, hogy ér, csermely, patak, folyó, folyam. Lehet, hogy vannak ennek még szofisztikáltabb verziók, de az a lényeg, amikor elkezd egy ér csörgedezni, akkor ugye ott az vékony, stb. Aztán lesz belőle patak, folyó, például a Duna az egy folyó, Tisza, folyó, ilyesmi, és akkor van a folyam. A folyam az az Amazonas. Olyan széles, és olyan hatalmas sodrása van, és olyan messze van a túlpartja, hogy mi leginkább tónak neveznénk, de az ott folyik iszonyatos vízhozammal. És nézzétek meg nyugodtan, hogy néz ki az Amazonas. És na most azt mondja Jézus, hogy aki hisz bennem, mert ő benne, annak élő víznek, ennek az élő víznek, az életnek, az élő vízének a folyamai ömlenek annak a bensőjéből. Az Amazonas szintű folyamok ömlenek belőle. Ezek olyan vízhozamok és olyan mértékek, amik így az embereket elárasztják. És ez egy olyan jóság, amiben egyszerűen csak így olyan jó értelemben lehet fulladozni. Tehát ezt akkor tapasztalom, amikor minden hónapban egyszerűen megyek a Maricához. Olyan folyam ömlik ott én rám, hogy ezt egyszerűen tehát így csak hápogok, és érzem, hogy nagyon jó, és kell, és nem értem, töredékét értem annak, amit mond. Még fogom érteni. De ő ezt továbbra is árasztja rám minden alkalommal, tehát ő így nem válogat, nem szűkít, nem rak rá ilyen, nálunk van ott egy ilyen szűkítő, ahogy a külső víznyomásnál jöjjön be, nem szűkít, az egészet önti. Ez olyan, mint a tűzoltóknak a fecskendőjével, a tömlőjéből inni, amiből ugye iszonyat erővel jön a víz. Ez így kb. Lehetetlen. De hogy olyan erővel és olyan vízhozam jön, ami egyszerűen befogadhatatlan, eláraszt, és te meg csak itt hápogsz, és így, igen, kérem. Szóval ilyen hozamok vannak, és az Istennek a szeretete ilyen szinten túláradó. És csak így ömlik rád, és te még így próbálod befogadni, és próbálod felmérni, hogy atyavilág, igen, ez az, és raj, igen, Istenem, adjad, és ez nekem kell. És ő folyamatosan ebben gyógyít, és helyreállít, és azt kéri, hogy te ebben legyél bátor, és erre van mindenkinek szüksége, és hogyha nem érzed ezt az erőt, akkor csak így tárd ki a kezedet, és álljál bele a Viktória vízesés alá, és így tényleg az Istennek a jósága meg a szeretete áradjon rád, és így tényleg nyugodtan nyisd ki a mellkasodat, nyisd ki a szívedet, mindenedet, nyisd ki, és add át a magad, mert ezt kell neked. És aztán meg így próbáld befogadni, hogy ez mennyire jó, és hogy ez tényleg helyreállít mindenből. Úgyhogy ő minket erre az életre hívott el, teljes, igazi, helyreállított életre, amit tele van bátorsággal és erővel. Úgyhogy hajrá. Amen.